Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú lélekerősítő legfrissebb podcast adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata, a Pszichoforjú vezetőpszichológusa, valamint Szabó Eszter Judit, a Pszichoforjú főszerkesztője ül. Szia Kata, sok szeretettel köszöntelek téged is!
Szia, sziasztok!
A mai témánk szerintem hát újfent nagyon izgalmas, kicsit már ciki, hogy mindig úgy kezdjük, hogy nagyon izgalmas témával készültünk, de hogy tényleg egy nagyon szép, sokrétű téma, ami nem feltétlenül adja magát, de úgy gondoljuk, hogy az elmúlt, hát most már lassan 9 év táblatából fontos erről beszélni, ez pedig az öndiagnosztizálás. És az előzménye ennek a témának az, hogy hát az elmúlt években mi nagyon sok cikket írtunk a Pszichoforjún, ami alkalmat adhatott arra, hogy olvasóként akár ti is magatokra ismerjetek, vagy legyen egy olyan megélésetek, hogy hú, ez most olyan, mintha rólunk, vagy rólam szólna. És hát nagyon sok ezzel kapcsolatos visszajelzést kaptunk, amiből arra lehetett következtetni, hogy akár ezek a tartalmak is, meg úgy egyáltalán ez a mai világ, az, ahogy működik, meg a mekkora mennyiségben elérhető akár a lelki vagy a mentális egészséggel kapcsolatban információ, az úgy arra predesztinál, hogy akár magunkat is diagnosztizáljuk, és magunkra süssünk olyan, vagy magunkra aggassunk olyan címkéket, amik egyfelől hozhatnak valamiféle megkönnyebbülést, vagy könnyebbséget, hogy akkor végre nevén tudom nevezni azt, ami és ahol fáj, vagy ami nehéz, vagy tudok kapcsolódni a sorstársaimhoz, de közben azért van ennek egy csomó hátulütője, vagy lehetnek hátulütői is. Szóval ezekről akár pro és kontra érvekről, meg egyáltalán arról, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy előnyünkre váljon, erről fogunk ma beszélgetni. Kata, te mit gondolsz ezzel a témával kapcsolatban? Te pszichológusként hogy látod ezt a kérdést?
Na hát, hogyha már ciki, hogy minden egyes adást úgy kezdünk, hogy milyen izgalmas témáról lesz szó, akkor én még cikibb leszek, mert én most már szerintem a negyedik adást indítom úgy, hogy jaj, de örülök ennek a témának, hogy végre beszélhetünk róla, de tényleg nagyon örülök ennek a témának, mert ez egy annyira sokrétű, annyira érdekes téma, és annyira fontos róla beszélni, mindjárt mondom is, hogy miért. Ugye az öndiagnosztizálás az mára egy trendé vált, olyannyira, hogy trendkutatók is foglalkoznak vele, léteznek rendes trendelemzések róla. Muszáj megosztanom veletek, hogy képzeljétek el, hogy olvastam egy olyan tanulmányt, ami TikTok hashtageket összegzett és elemzett ebből a szempontból. És azt találták, ez 22-ben készült, és az egy évvel azelőtti 21-es TikTok hashtageket összegezték, hogy 2,7 milliárd megtekintés volt azokon a hashtageken, ami ADHD-ról szóló videókat jelölt, 2,5 milliárd a Tourette hashtaggel jelölt videókon, és 1,5 milliárd a disszociációra. Ezek ilyen elképesztő számok szerintem. És akkor még szálaszta tovább ez a tanulmány úgy, hogy megnézte, hogy a hány megtekintés volt a 100 legnépszerűbb ADHD témával megjelölt videón, és azt találták, hogy eleve a 100 legnépszerűbb az a személyes tapasztalatokat megosztó videó volt, tehát ahol fel volt tüntetve, hogy itt valaki magáról mesél, és ezért egyenként egy olyan átlagosan 4 milliós megtekintéssel futottak ezek. És gondoljatok bele, hogy ez csak a TikTok, és csak ezek a hashtagek.
Elképesztő.
Ez szerintem brutálisan magas szám, és hát nagyon jól mutatja, hogy miért olyan fontos erről beszélni. Mert hogy nagyon sok oldala van, tehát tudom, hogy nagyon adná magát, és nagyon sok szakembert hallok ezzel kapcsolatban úgy megnyilvánulni, hogy ez egy rossz dolog, tehát hogy ez egy rossz irány, ez egy rossz trend, hogy ezt az embereknek nem lenne szabad csinálnia, de szerintem nem ennyire fekete és fehér ez a trend és ez a folyamat.
Az egyik oka annak, hogy itt ülünk és beszélgetünk erről a témáról, az, hogy feltételezhetően ezeknek az embereknek nem ment el a 100%-a aztán szakemberhez, hogy meggyőződjön arról, hogy valóban ettől az adott mentális betegségtől vagy rendellenességtől szenved. Persze nyilván az is benne van a pakliban, hogy olyanok is megnézték, akik csak kíváncsiságból, és nem pedig azért, mert hogy úgy gondolják, hogy ez a bajuk, de hogy igen, vélhetően sokan ebből az indítatásból vagy megfontolásból nézték meg ezeket a videókat. De hogy te mit gondolsz arról, hogy mi történik ilyenkor abban, aki azt gondolja, hogy neki akkor ugyanaz a baja, mint annak az embernek, akiről ott olvashat, vagy megnézhet egy ilyen videót.
Szerintem van ennek egy ilyen háttértörténete. Azt nézem, hogy elindultunk mi is most már lassan 10 évvel ezelőtt a pszichoforjúval. Mi még szerintem nagyjából az elsők között voltunk, akik elkezdtünk ebben a témában tematikusan írni, hogy elkezdett terjedni, lett egy ilyen nagyon pozitív folyamat, hogy egyre hozzáférhetőbbek, egyre szélesebb körben ismerté váltak ezek a mentális egészséggel, pszichológiával kapcsolatos fogalmak az emberek számára. Tehát, hogy egyre többen kezdtek el és tanultak meg fokozatosan ezekben a kategóriákban gondolkodni. Ugye mi is nagyon sok olyan cikket írtunk, ami valamilyen kifejezetten egy pszichés problémának vagy egy mentális zavarnak a leírása volt, ugye bemutattunk egy kényszeres zavart, és így tovább, és ezeket rengetegen olvasták. Ugye elkezdődött ez a folyamat, ami szerintem nagyon pozitív, mert hogy lehetővé teszi azt, hogy egyre többen viszonyuljanak egyre tudatosabban saját maguk és mások felé. Mert hogy szerintem azokban, akiket érdekel a pszichológia és az önismeret, nagyon sok kérdés van saját magukkal és másokkal kapcsolatban. Általában van valami, amire keresnek egy választ, hogy miért ilyen ő, miért vagyok ilyen én, miért így reagálok bizonyos helyzetekben. Vannak ezek az adott esetben akár elég feszítő kérdések is, amikről ugye szeretnénk valamiféle magyarázatot találni, és elindulunk ezekbe az irányokba. És a másik, hogy ezzel együtt, ahogy ezek a fogalmak egyre szélesebb körben váltak ismerté, egyre többen találkozhatunk olyan történetekkel, mint például, amiről mi is írtunk az egyik cikkünkben, Brunner Zsenett annak kiváló írásában. Az autista vagyok, és erről 35 éves koromig fogalmam sem volt című nagy sikerű cikkre gondolok, ami egy angol írónak, Carrie Beckwith Fellowsnak a történetét dolgozza fel. Neki volt egy nagyon nagy megtekintésű, most nem tudom hirtelen, hogy az hány millió volt, de nagyon sokan látták TED előadása, amiben arról beszélt, hogy ő maga hogyan járta végig az autizmusával kapcsolatban a diagnosztikai folyamatot, úgy, hogy tényleg felnőtt, hát gyakorlatilag felnőtt koráig, 35 éves koráig senki nem jött rá arra, hogy neki valójában minden egyes tünetét és problémáját és nehéz megélését az autizmusa okozza, hanem kapott helyette bipoláris zavar, borderline személyiségzavar, depresszió, minden más diagnózis gyakorlatilag az autizmuson kívül.
Szakemberektől.
Szakemberektől, igen. De ugye, hogy ő maga is mondja a történetében, illetve a magáról, az ő sztoriáról szóló cikkeiben, azért ez nem ritka az ő esete, és nem is a szakemberek inkompetenciájáról árulkodik. Most tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy védem a Mundér becsületét, de kérlek, hallgassatok meg, ezt nem csak azért mondom, mert pszichológus vagyok, és pszichológusok diagnosztizálták őt félre. Carrie azok közé, az autisták közé tartozik, aki ugye rajta van az autizmus spektrumon, viszont magasan funkcionál, és nagyon magas intelligencia hányadosa van. Azokra, akik autizmus spektrum zavarban érintettek, és jellemző ez a karakterisztika, nagyon gyakori az úgynevezett maszkolás nevű jelenség. Amikor gyakorlatilag megtanulják azt, hogy hogyan kell a szociális helyzetekben elrejteni mindazokat a tüneteket és azokat a jellegzetes megnyilvánulásokat, amelyek az autizmusukról árulkodhatnának. Erről Carrie is nagyon sokat mesél a cikkeiben és a videóban is, hogy például az autizmusnak van egy ilyen, szerintem elég sokak által ismert viszonylag sztereotíp megnyilvánulása, ugye ez a kézrepkedés, a fejütögetése, ami egyébként öncsillapításra, önmegnyugtatásra szolgál, és ezért kifejezetten gyakran láthatjuk autistáktól társas helyzetekben, ami ugye úgymond, most próbálom ezt nagyon szépen megfogalmazni, de hogy messziről látszik. Ugye, hogy ő valószínűleg érintett lehet a spektrumban. Ő pedig ezeket elrejtette olyannyira, hogy úgy képzeljétek el, hogy egészen addig nagyon tudatosan legátolta ezeket a viselkedéseket, amíg egyedül be nem zárta a háza ajtaját és a szobája ajtaját, és a szobáján belül elkezdte ezeket csinálni. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő a szakemberek elől is rejtegette az autizmusát, hanem hogy a maszkolás annyira szerves részévé vált az önműködésének, hogy még a szakemberek sem tudták egy jó ideig azonosítani azt, hogy mi az, amivel ő valójában küzd. Tehát, hogy ilyen történetekkel is találkozhatunk. Nem azt mondom, hogy annyira gyakori, de azért lehet ilyen történetekről hallani. Például mi is írtunk James Fallonról is, ugye a Pszichopátia belülről című könyv szerzőjéről. Ő például azt hiszem, hogy már 50 körül volt, amikor rájött arra, hogy valójában a karakterisztikája szerint neki antiszociális személyiségzavara van. És amikor ő ezt elkezdte egy kicsit ugye kutatni, meg egy kicsit jobban belásni, akkor az összes családtagja és az összes barátja mondta, hogy Ja, igen, tehát hogy amúgy baromi nehéz veled együtt élni, és nagyon sokszor nagyon ijesztően viselkedsz. Ő egyáltalán nem vette észre, hogy vele bármi probléma lenne egészen addig, amíg ugye az agyáról készült felvétel ki nem mutatta, hogy gyakorlatilag ugyanolyan az agya működése, mint egy pszichopatáé.
Az jutott eszembe, hogy így hallgatalak, hogy igen, ebből a szempontból is azért van, vagy tud lenni hozzáadott értéke a sokat kárhoztatott közösségi médiának, meg az online médiának, mert hogy nagyon sokan nem ismerhetnének magukra, hogy ezek a videók, meg ezek a tartalmak nem készülhettek volna el, és hogy emlékszem, hogy amikor elindult, hát most már több mint 8 éve, Lassan kilenc, igen. A pszichofóriú, akkor az egyik nagyon markáns közös pont, vagy a visszajelzések között egy ilyen nagyon gyakori mondat volt, hogy olyan jó látni, hogy nem vagyok egyedül. Tehát, hogy már önmagában az, hogy mondjuk egy, most nem egy kifejezett személyiség zavarra, vagy mentális rendellenességgel fogok példálozni, de mondjuk az introvertáltakról szóló írásokon ott volt több ezer kedvelés, meg megosztás, és akkor már csak ebből, hogy ránézett valaki, aki érintett az introvertált embereknek a nehézségeivel kapcsolatban a mai világban, annak már egy ilyen megkönnyebbülést tud hozni, és hogy talán, hogyha így a pro érveket kell sorolni, akkor ez az érzés, nem? Hogy hú, de jó, hogy nem vagyok egyedül. Ez tud egy ilyen pozitívum lenni.
Igen. Ez az, amire én egyébként úgy gondolok, hogy ez a legjobb forgatókönyv, hogy megfogalmazol magadban valamilyen, vagy észreveszel akár saját magadon valamilyen olyan mintázatot, ami neked szenvedést okoz, egy olyan működést, módot, amiről úgy gondolod, hogy diszfunkcionális, ami nem jó, és érzed, hogy nem stimmel. Elkezdesz válaszokat keresgélni, egy idő után fel fog merülni, hogy lehetséges, hogy mindvégig volt valami a háttérben, tehát hogy lehet, hogy van valami baj. Ugye a legtöbbünknek a fejében ez tényleg így van, hogy valami gond van velem. De szerintem ez tök fontos, hogy ezeket az ilyen negatív értékcímkét azt már az elején lehámozzuk erről, és akkor inkább úgy gondoljunk rá, hogy lehet, hogy érintett vagyok. Nem tudom, autizmusban, ADHD-ban ezt nyugodtan végigragozhatjátok ki, mire gondol éppen. Lehet, hogy érintett vagyok benne, csak senki nem vette észre mostanáig, én magam sem. És akkor elkezdek keresgélni, ráakadok cikkekre, megnézek videókat, és így tovább, és így tovább. És a legjobb forgatókönyv az tényleg az, hogy valóban én sem kaptam meg egy diagnózist, emiatt nem kaptam megfelelő segítséget. Ez a felismerés hozzásegít engem ahhoz, hogy kapjak egy adekvát kezelést a problémámra. Ugye ideális esetben egy szakembertől. Viszont, ami miatt érdemes még ennél is tovább gondolkodni erről a témáról, mert ugye, hogy nem mindig ez a helyzet szerintem. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig a legjobb forgatókönyv lesz érvényes.
Hát főleg, hogy vannak olyan címkék, amiket azért nem szívesen aggatunk magunkra, és ha például olvasok ilyen az autizmusról egy cikket, az talán egy fokkal, nem tudom, könnyebb lekezelni, mint azt, hogyha a narcisztikus személyiségzavarról olvasok cikket, és abban ismerek magamra, akkor már nem biztos, hogy annyira motivált leszek abban, hogy megbizonyosodjak a gyanúmról, vagy annak a valóság tartalmáról.
Amit mondasz, ez nagyon sok öndiagnosztizálással foglalkozó írásban, cikkben és szakemberi nyilatkozatban megjelenik. Például olvastam egy kicsit így az indokoltnál csípősebb hangvételű cikket a Vox magazinban, amiben az újságíró idézett azt hiszem, hogy ez egy másik újságíró volt egy másik cikkben. Ő mondta azt, hogy kicsit kezd ez olyan lenni, hogy ezek a különböző mentális zavarok és a diagnózisok olyanok, mint a spinédzserekben a Sernek a ruhás szekrénye. Emlékeztek arra, hogy ott van neki egy ilyen kis monitor, amin az adott szettet így elő tudja próbálni, és meg tudja nézni, hogy stimmel-e együtt, amit kiválaszt, és akkor, hogyha leokézza, akkor adja ki a ruhás szekrény azt a szoknyát, blézert, kalapot, amit ott egyben akar viselni. És hogy egy picit olyan lett ez is, hogy így felpróbálom, hogy ez így illik-e hozzám, és akkor, hogyha nem, akkor meg leveszem, de hogyha meg olyan, amivel tudok azonosulni, akkor meg ezzel megyek tovább. Szóval, hogy szerintem így volt azért ebben egy picivel a kelleténél több szarkazmus is. Azért, hogyha úgy Isten igazából belegondolunk az öndiagnosztizálás jelenségébe, akkor ez mindig azt jelzi, hogy valakinek van valamilyen problémája. Tehát, hogy valakinek valami fáj, és hogy keresi a választ ezekre a problémákra. Én ezért is szoktam óva inteni ettől mindenkit, és igazából csak nem akarom ilyen nagyképűen mondani, hogy én a szakembereknek is mondanék egy ilyen megengedő üzenetet, akik esetleg hallgatnak minket, hogy ne kerüljön az öndiagnosztizálás, még akár egy tanácsadási helyzetben sem okvetlenül rögtön abba a kategóriába, hogy ez marhaság. És ezt azért mondom, és azért merem így hangsúlyozni, mert én is voltam ebben a helyzetben a másik oldalon. Tehát nekem is volt olyan terápiás helyzetem, ami bevittem egy ilyen öndiagnózist, és egy nagyon lekezelő érvénytelenítő reakciót kaptam rá. Ugyan már! Hagyjuk már! Nekem igazából akkor csípődött be ez a téma egy néhány évvel ezelőtt, és akkor kezdtem el ezen gondolkodni. Hogy nem szabad szerintem elfelejteni, hogy az öndiagnosztizálás az mindig valamilyen nehézséget jelent, mindig azt jelenti, hogy valaki válaszokat keres, és hogy azért érzi úgy, hogy egyfajta diagnosztikus címkével azonosul, mert hogy hiányzik egy bizonyosság az életéből. Azért gondoljatok bele, hogy egy diagnózis nagyon sokszor nehéz lehet megkapni, de nagyon sokszor viszont ad egyfajta megkönnyebbülést is. Hogy aha, ez volt az. És hogy ez az a bizonyosság szerintem, amit nagyon sokan keresünk, amikor azt mondjuk, hogy tuti, hogy ez van velem.
Hát amikor tudni akarjuk, hogy mi a baj, nem? Vagy most még eszembe jut egy néhányan ezelőtti adásunk, ami a ghostingról szólt, hogy amikor nem kapsz választ arra, hogy mi történt, hogy miért tűnt el a másik, akkor mindenki azt szokta mondani, hogy jó, de legalább egy mondatot mondott volna, amiben bele lehet kapaszkodni, és hogy ezek a diagnózisok talán ilyenek, hogy egy kicsit úgy bele lehet kapaszkodni, és hogy lehet, hogy nem az a baja valakinek, amit ő előzetesen feltételez, és igen, valóban azok a szakemberek, akik arra hivatottak, hogy ezeket a diagnózisokat kimondják és megadják, azok nem véletlenül szakemberek, és hogy nagyon sokat képződtek és tanultak, és nekik van feljogosítottságuk arra, hogy ezt megtegyék, de akár a saját belső munkánk szempontjából is lehet hozzáadott értéke. Már önmagában ennek a keresgélésnek, meg ennek a bizonytalanságnak, amivel, ahogy mondani szoktuk, vagy szokták, nagyon szépen lehet dolgozni. Nem?
Igen, igen.
Valami ilyesmire gondoltál, vagy utaltál az előbb?
Igen, és ugye ideális esetben itt is az történik, hogy még ha be is viszem ezt az öndiagnózist, akkor azzal elkezdünk abban a terápiás folyamatban is dolgozni. Tehát, hogy honnan kerültem én ehhez a címkéhez, mi vezetett oda, hogy én ennek utána jártam, úgy éreztem, hogy ez igaz rám, mit éreztem belőle találónak, mit nem, egyáltalán miért fontos az nekem, hogy legyen ezzel kapcsolatban diagnózis, mennyire fontos egy diagnózis. Sokszor találkozhatunk olyan történetekkel is egyébként, hogy egy várt diagnózisért megyünk el a terápiába, és csalódottak vagyunk, amikor azt nem kapjuk meg. Akkor mindenképpen érdemes arra ránézni, hogy miért volt olyan fontos, hogy meglegyen ez az adott címke. De ugye a lényeg az egészből az, ami szerintem már egy picit így árnyalja az egész öndiagnózis folyamatot, hogy jó, hogyha rálátunk arra, hogy a diagnosztizálás nem véletlenül egy nehéz műfaj. Tehát nem véletlenül van az nagyon-nagyon képzett szakembereknél. Én mondjuk egy képzett szakembernek tartom magam, én sem vállalhatok diagnosztikát. Ugye akkor gondoljatok bele, hogy még hány övszínnel feljebb van az, aki a pszichológusok közül is végigvihet egy diagnosztikai folyamatot. Ez azért van, mert egy diagnózist megkapni az olyas valami, ami szerintem nem túlzás azt mondani, hogy az egész életünkre ki tud hatni. És ezért nem is véletlen, ezt azt hiszem, hogy az egyik interjúmban dr. Belső Nóra is nagyon szépen árnyalta, hogy azért a legtöbb pszichiáter, illetve diagnosztikával foglalkozó pszichológus nem is úgy ront ajtóstul a házba egy diagnózissal, hogy beül a páciens, és aztán egy-két alkalom után közli, hogy öndepressziós. Vagy ön borderline, és így tovább. Hanem, hogy az is maga egy külön folyamat lehet, amíg eljutunk addig, hogy elkezdjünk a diagnózisról beszélni. Pontosan azért, mert itt ilyen nagyon nagy súlyú és nagyon nagy horderejű dolgokról beszélünk valójában. Elég csak abba belegondolni, amit akartam nektek ezzel kapcsolatban példaként említeni, hogy például egy depresszió diagnózis, az a világ szinte minden táján, hogyha megkapjuk, ugye ez bekerül rólunk nálunk ESZT van, melyik országban mi van, az befolyásolja azt, hogy milyen feltételekkel köthetünk életbiztosítást. Ez egy potenciális kockázati faktor lehet. És ez gyakorlatilag szinte minden mentális zavar diagnózisára igaz, hogy előbb vagy utóbb lehet az életünknek egy olyan találkozási pontja, ahol lehet ennek akár, nem tudom, egy negatív érintettsége, egy negatív következménye is. Tehát ezért bánunk nagyon óvatosan a diagnózisokkal egyébként is. És ezt nehéz egy picit abban a közegben árnyalni, amikor tényleg az árad felénk egy TikTokból, egy Instagramból, meg mindenből, hogy 5 tünet, amiről biztos nem gondoltad, hogy ez az ADHD-nak a jele, és akkor ugye látod, hogy ott van, hogy a jó, akkor nem tud rendet tartani az íróasztalán, meg hogy nem tud odafigyelni 5 percnél tovább semmire, atya úristen, ez én vagyok. Nagyon-nagyon sokszor találkozunk olyan megjelenítésével a mentális zavaroknak a közösségi oldalakon, ami egy picit ilyen horoszkópszerű. Hogy ugye a legkönnyebben azonosítható, a legáltalánosabb jeleket mutatják meg ezek a videók, amire tényleg nagyon sok ember érezheti azt, hogy ja, oké, ez én vagyok, akkor én ADHD-s vagyok, miközben nem biztos, hogy neki, nem mondom, hogy nincs problémája, de nem biztos, hogy neki is az a problémája. Csak lehet, hogy nála az van, hogy nem tudom, most nem tud úgy koncentrálni, ahogy szeretne, mert nem alszik olyan jól, nincs ideje rendet rakni az íróasztalán, mert éppen egy gyász folyamaton megy keresztül. Tehát lehet, hogy nála van egy másik magyarázat. Viszont ami magának a diagnosztikai folyamatnak ebből az összetettebb része, ugye, amit mi nem látunk, ami a közösségi oldalak videója alapján könnyűnek tűnik, az, hogy nem csak azt nézzük meg, hogy ezek a tünetek megvannak-e, és akkor check, így bepipáljuk egy listán, hanem hogy valakinek az egész személyisége, az ő egyéni működése, az ő egyéni karaktere, egyénisége, személyisége, az hogyan működik, mennyire rugalmas vagy rugalmatlan, van-e másik működésmódja, milyen gyakorisággal jönnek elő a problémái, milyen régóta állnak fent. Tehát ott magának az egyénnek egy olyan komplex vizsgálatáról van szó, amit ezek a videók nem feltétlenül tudnak pótolni.
Miközben én azért azt is gondolom, hogy most inkább ugye arról a részéről beszéltünk, hogy mi történik, hogyha valaki elmegy és kivizsgáltatja magát, de hogy és kicsit rákanyarodva ezzel a kontra részére, hogy ez azért el is kényelmesíthet. Tehát, hogy mondhatja azt valaki egy ilyen után, hogy ja, jó, akkor most már tudom, hogy mi a baj, és hogy ez amennyire van esély arra, hogy közelebb visszahoz, hogy elkezdek dolgozni magamon, legalább akkora esély van szerintem arra is, hogy valaki pont azt nyomja ezbe, hogy ja, jó, hát akkor most már tudom, hogy mi a bajom, akkor most már nem fogok én nagyon nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy bármin változtassak, mert hát úgyse lehet, hát nekem ez a bajom. És akkor egy ilyen diagnózisban, amit ráadásul magunknak adunk, tehát hogy még csak nem is egy szakembertől kapjuk, hanem magunknak adjuk, nagyon jól erre így lehet mutogatni, ezzel lehet nagyon sok mindent indokolni, hogy én ezért vagyok ilyen, vagy amazért vagyok olyan, és akkor ez ilyen kifogásként is működhet, nem?
Igen, működhet, illetve hogyha még ennél egy lépéssel hátrébb lépünk, akkor igazából meggátolhatja azt, hogy a valódi problémádra választ kapjál. Mert hogy, ahogy mondtam is, ugye, ha öndiagnosztizálásba elkezdtél keresgélni, ugye leugrottál a nyúlüregbe, és elkezdted nézegetni ezeket az ADHD-s videókat, vagy mondjuk most mindig ezzel példálózok, mert a TikTokos kutatások most nagyrészt ezt vizsgálják, ez a legjobban pörgő hashtag, de hogyha mondjuk megnéztél egy autizmusról, vagy diszociációról szóló videót, és aztán megnéztél még, és elkezdtél cikkeket olvasni, és valamelyikkel egy ponton azt tudtad mondani, hogy azonosságot vállalsz, és hogy igen, ez vagyok én, akkor ott azt jelenti, hogy beleütközött a valódi gyógyulásod egy falba, mert hogyha nem igaz rád, akkor mindaz, ami addig a problémád volt, az nem fog tudni gyógyulni, mert nem a jó irányba tartasz vele. Nem is mondanám egyébként kifejezetten egy kontrának, mert hogy például, ha elkezdesz egy, nem tudom, ADHD támogató protokollt, amiről találtál egy másik TikTok videót, és mondjuk elkezdesz kevesebbet telefonozni, meg elkezdesz time blocking szerint élni, tudjátok, ez egy nagyon népszerű módszer, hogy megvannak a kis szakaszok a napodban, hogy melyikben mit csinálsz, és akkor nem kell döntéseket hoznod, csak nézed, hogy mit kell végigkövetni. Az tud segíteni. Sőt, esetleg más pszichés problémával szemben is tud adni az, hogy egy kicsit struktúráltabb, szervezettebb életed van, és elképzelhető, hogy javulni fognak a tüneteid, ugye, ami még inkább megerősíti, hogy ez volt, tiszta ADHD voltam, és akkor most már így jobban vagyok. De a probléma, amit így nem megfelelően sikerült kezelni, az továbbra is fennáll majd a háttérben. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után figyelmet fog követelni.
Akkor szerinted mi a helyes út, vagy az az attitűd, amivel érdemes kezelni ezeket a tartalmakat akár, vagy amikor olyanról olvasunk, vagy hallunk, amiről azt érezzük, hogy hú, ez rám is vonatkozik, vagy ez rám is igaz.
Érdemes szerintem megnézni, hogy mi az a probléma, amire te eredetileg választ keresel. Tehát, hogy mi az, ami neked ebben a pillanatban szenvedést okoz, mi az, ami téged most per pillanat zavar. Amikor megérkezik valaki egy tanácsadásra, vagy egy terápiás helyzetbe, akkor általában azzal indulunk, ugye, hogy megkérdezzük, hogy miben tudunk segíteni, hogy mi az, amit ő úgymond hozott, amin szeretne változtatni, mi az, amiben szeretne fejlődést elérni. És hogyha ezt meg tudod fogalmazni magadnak, akkor szerintem már egy sokkal pontosabb fókuszod lesz azzal kapcsolatban, hogy mi az, amiről neked ismereteket kell szerezni. Tehát nem biztos, hogyha neked az a problémád, hogy nem is tudom, nagyon rosszul alszol, akkor feltétlenül a depresszióval kapcsolatos irodalomba kell fejest ugrani. Mert hogy valóban a depressziónak lehet tünete az alvászavar, de lehet még egy rakás másik dolognak is a tünete az alvászavar. És akkor így érdemes még egy kicsit tovább kérdezni magadat, hogy mi az, ami még. És akkor az alapján már egy kicsit tisztább képet kaphatsz magadról. És hogy az, hogy mit kell ezzel csinálni, nem tudok mást mondani, csak azt, hogy minél hamarabb szakemberhez menni. Mert ugye elérhetünk valamennyi javulást, akkor is, hogyha mi magunk próbáljuk meg magunkat a hajunknál fogva kihúzni a mocsárból, csak ez általában limitált, hogy nagyjából meddig tudjuk ezt eltolni magunkban. Nem azért, mert nem jó, amit csinálunk, vagy nem jól csináljuk, hanem azért, mert az egy rakás erőt emészt fel. Ami egyébként, hogyha szakember támogatna minket, akkor nem emésztődne fel, hanem csak a célirányos gyógyulásunkba menne. Így viszont nem feltétlenül. Szóval én azt mondanám, hogy érdemes az egész öndiagnózis kérdését egy ilyen önreflexiós kérdésként kezelni a saját életedben. Hogy megnézni, hogy miért érzem azt, miért tudok én ezzel azonosságot vállalni. Egyébként említetted, hogy a mondjuk narcisztikus személyiségzavarral sokkal kevesebben diagnosztizálják magukat, és ez tényleg így van. Tehát, hogy vannak mindig a népszerű hashtagek, amikre ugye sokat tudunk rábólintani, hogy fú, ez tiszta én, és vannak a kevésbé népszerűek, tehát sokkal kevesebben állnak bele abba, hogy borderline személyiségzavar, mint abba, hogy kicsit auti vagyok.
De kevésbé szerethető, talán ezt lehet mondani.
Igen, és rosszabb a PR-ja.
Jóval, igen, meg hát nem szabad ilyet mondani, és nem is azt mondom, hogy akkor most kisebb vagy nagyobb szenvedést okoz az adott embernek, aki ezzel együtt kell, hogy éljen, de hogyha meg az emberi kapcsolatok szempontjából nézem, akkor lehet, hogy kevésbé kártékony vagy romboló mondjuk egy ADHD-s emberrel együtt élni, mint mondjuk egy narcisztikus személyiségzavarral, de ez most csak egy ilyen benyomás szintjén mondom. Azért árnyalja a képet, hogy kin mit mi bök be. Tehát, hogyha valaki mondjuk gyerekkorában kevés figyelmet kapott, akkor egy ADHD-ssel való közös élet az tud legalább annyira fájni, vagy hát tud nagyon fájni. De ezt most csak így zárójelben mondom. Amit nekem eszembe jutott, miközben hallgatolak, az, hogy igaziból, minthogyha, de ezt nyugodtan kérdőjelez meg, ugye én újságíróként elég sok, téged is beleértve, elég sok pszichológus szakemberrel beszélgetek, és meg most ez nem a reklám helye, de hogy van ugye ez a párkapcsolati kibeszélő sorozatunk, ahol hónapról hónapra különböző párkapcsolati problémákról beszélgetek szakemberekkel, akikkel egyre inkább azt érzem, hogy mintha a pszichológus szakma pont, hogy egy picit így távolítaná a diagnózisoknak a világát önmagától, és inkább úgy fogalmazok, hogy azt, hogy diagnózisokban gondolkodjanak. Tehát ez nem azt mondom, hogy azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy egyáltalán nincs is szükség, mert hogy vannak ilyen radikális nézetek is, de hogy egyre inkább az a látásmód érvényesül, hogy arra figyelj, hogy érzed magad, amilyen állapotban vagy, és akkor azon dolgozzunk. És hogy valahogy én az öndiagnózissal kapcsolatban is ilyesmit érzek, hogy oké, hogy nagyon nagy szükség és igény van ebben az elveszettségben, ebben a sok nehéz érzésben adott esetben egyfajta bizonyosságra, egy kapaszkodóra, hogy akkor legyen egy konkrétum, ami akkor onnantól kezdve az origó. De közben meg lehet, hogy ahelyett, hogy akkor ezeket a címkéket megpróbáljuk magunkra aggatni tényleg, mint egy ilyen ruhát, ami vagy jól áll, vagy nem. Ahelyett érdemes arra figyelni, hogy amúgy hogy vagyok, hogy érzem magam, és hogy ha diagnózistól függetlenül az a válasz erre a kérdésre, hogy nem jól, akkor meg így is úgy is érdemes segítséget kérni, és hogy igaziból az, hogy ez most milyen diagnózis, vagy hogy van-e egyáltalán. Nem azt mondom, hogy nem számít, mert nyilván nagyon-nagyon sokat tud számítani, meg sok olyan aspektusa van az életnek, amikor ez igenis mérvadó. De hogyha a nagy képet nézem, akkor a lényeg mégiscsak az, hogy hogy érzed magad, és hogy célod-e az, hogy jobban legyél.
Igen, az jutott eszembe, hogy a diagnosztikai kategóriának tekinthetünk-e egy neurodivergens működést? Tehát az, akinek az idegrendszere másképpen működik, egyáltalán diagnosztizálható kategória-e, abban az értelemben, hogy a diagnózist úgy fogom fel, mint egy betegségnek a körülírható kritériumokkal rendelkező címke, doboz, amiben belerakom az illetőt. Érdekes filozófiai vitát lehetne erről szerintem folytatni, az biztos. De van egy olyan érzésem, hogy szerintem nagyon sokszor ez ugyanannak az érmének a két oldala. Tehát, hogy az egyik oldalon ott van az, hogy nem vagyok jól, és akkor elkezdem keresni rá a potenciális diagnózist. A másik oldalon meg az van, hogy vannak emberek, akik nincsenek jól, és hogy van egy diagnosztikai út, ami segít nekik jobban lenni.
Uh-huh. Igen.
És hogyha azon végig mennek, akkor tudnak jobban lenni.
Uh-huh. Nem, én csak arra próbáltam utalni, hogy végső soron nem az öndiagnosztizálás.
Nem az a lényeg, hogy mi a címke, amit felraksz a végén, igen. Én értettelek, igen.
Igen, innen nézve, de igen, hogyha meg a gyanunk beigazolódik, akkor azért, ha nem, akkor pedig azért érdemes tulajdonképpen szakember segítségét kérni.
Igen, ez egyébként megint egy nagyon érdekes jelenség, ezt ne haragudjatok, hogy ebbe az irányba elkalandozok, de szerintem sokan tudtok rá rezonálni, hogy orvosoktól is nagyon nehezen fogadjuk el azt, hogy semmiség az egész, csak egy kis meghűlés, pihenni kell. Uh-huh. De doktor úr, én egész biztosan tudom, hogy nekem már pedig, nem tudom, Guillain-Barré szindrómám van. Mert én megnéztem a tüneteket, és nekem az van, és tessék elhinni, hogy igen. És annyira gyakori történet ez szerintem, szinte mindenkivel megtörténik. És annyira ott feszül benne az, hogy mennyire bízunk a szakemberben, hogy mennyire tudjuk az információkat kezelni, hogy mennyire van rajtunk egy nagy nyomás a saját egészségünk menedzselésével kapcsolatban. Ez tényleg egy ilyen teljesen kitérő volt, amiről szerintem még legalább még egy adásnyit lehetne beszélgetni.
Igen, hogy... mert hogy annyi minden, de hogy meg hogy ezzel mennyire szépen lehet dolgozni amúgy egy terápián, nem? Igen. Tehát, hogy akkor ott van, hogy ez szól a bizalomról, szól az emberi kapcsolataimról, szól az önmagamhoz való viszonyomról, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép mélységeket tud megmutatni az, hogy hogy is állunk ahhoz, amikor azt gondoljuk, hogy nekünk valami bajunk van. Mert pontosan, pedig erről szól az öndiagnózis.
Így van. És akkor van még egy gondolat, amivel szerintem nagyon fontos még az öndiagnosztizálásnak a jelenségét. Picit most ráragadtam erre az árnyalni szóra, de nem tudok rá jobbat mondani. Tehát, hogy ezen is érdemes szerintem gondolkodni. Az, amiről szerintem nagyon sok tartalomgyártó, szerintem nem rossz indulatból, hanem puszta jó szendékből, de hogy hajlamos elfeledkezni, hogy akkor, amikor nagyon arra bíztatunk követőket, olvasókat, hogy ők maguk is ismerjék fel magukon ezeket a tüneteket. Ugye a TikTokon például ezek a legnézettebb videók, hogy nem is gondoltad volna, hogy te is. Ha voltál már így, ha sokat olvastál gyerekkorodban, akkor az a diszociáció jele volt. Pont egy ilyennel találkoztam például, hogy akkor neked ott valami traumád volt, ami előtt a diszociációba menekültél. Ugye nem tudtad, hogy ez voltál te. És ott is azok a kommentek jöttek, amit mondtál, hogy úristen, én is, fú, tényleg 12. szinten olvastam már 5. is, és hogy akkor az ezért volt, és így tovább, és így tovább. Ezeknek az embereknek a nagy része valójában nem érintett traumában vagy diszociációban, viszont az, hogyha ők úgy kezdenek magukról ezekben a kategóriákban gondolkodni és beszélni, az nagyon komoly fájdalmat tud okozni azokban, akik adott esetben viszont igen érintettek traumában vagy diszociációban. Biztos, hogy észrevettétek, mert szerintem nagyon-nagyon markánsan beszivárgott már a mindennapi beszélgetéseinkbe is, hogy jaj, annyira OCD vagyok, hogy nem bírom, hogy nem párhuzamosan állnak a dolgok az asztalomon, meg hogy figyelj, tiszta ADHD vagyok, képtelen vagyok odafigyelni a sorozatra, 5 perc, és már nyomkodom a telefonomat. És hogy ez aztán ugye, hogyha egy picit tovább görgetjük ezt a képzeletbeli dialógust, akkor nagyon könnyen oda vezethet, hogyha valaki elmondja nekünk, hogy figyelj, én depressziós vagyok, vagy hogy én ADHD-s vagyok, akkor rávágom, hogy jaj, tudom én is, amikor meghalt a kiskutyám, én is csak sírtam, és nem tudtam semmivel foglalkozni, tudom, milyen ez. Képzeljétek el azt, hogy milyen ezt úgy megkapni, hogy ADHD-t, depressziód van. Nem tudod, hogy milyen. Hidd el nekem, hogy nem tudod, hogy milyen. Egy pszichés probléma, egy mentális zavar óriási szenvedést tud okozni. Lelki, fizikai, mentális, minden fronton történő szenvedést. Mindannyian élünk át időnként az életünk egy-egy szakaszában olyasmit, ami hasonló élmény. Valamennyire biztos, hogy tudunk kapcsolódni, de az, hogy megtapasztaltunk már egy depressziós periódust, megtapasztaltunk már egy gyászreakciót, egy szomorú időszakot, akár egy szezonális depressziót, az nem jelenti azt, hogy akár csak egy halvány fogalmunk van arról, hogy milyen annak, aki valóban depresszióval él, és adott esetben azt éli meg, hogy nem tud felkelni, hogy nem tudja ellátni önmagát vagy a családját, hogy nem tud bemenni a munkahelyére dolgozni. És hogy nagyon-nagyon fontos lenne szerintem, hogy óvatosak legyünk ezekkel a diagnosztikus címkékkel, amikor önmagunkra vonatkoztatva használjuk őket ilyen beszélgetésekben. Mert szerintem életünk során mindannyian lefolytatunk előbb-utóbb ilyen párbeszédeket, és nagyon fontos, hogy ilyenkor ne menjünk bele ebbe a haj, tudom én, hogy milyen ez, én is tök OCD vagyok. És itt most szándékosan mondom ezt egy picit ilyen gúnyorosan, és nézzétek el, nekem nem akartam ezt a szarkasztikus hangomat használni, csak egy picit akartam érzékeltetni, hogy ez a fajta érzéketlenség ilyenkor nagyon rosszul eshet a másik oldalnak, még akkor is, hogyha jó indulatból és akaratlanul csináljuk. Tehát, hogyha nem azért van, mert kifejezetten meg akarjuk taposni és bagatellizálni az ő megéléseit. Szerintem nagyon fontos, hogy már eleve legyen bennünk ezzel kapcsolatban egy figyelem.
Kicsit azt hozta be nekem ez, amit mondtál, ahogy hallgattalak, amellett, hogy igen, ez nagyon fontos szempont, meg hogy erre így tudatosak legyünk, az tényleg, hát igen, része kéne, hogy legyen az emberi interakcióknak, és így nagyon sokszor valóban lehet érezni egyfajta ilyen, hát nagyon finoman fogalmazva az edukációnak a hiányát, vagy az ezzel kapcsolatos tudásnak a hiányát, vagy akár az empátia hiányát, és hogy nekem azt jutott ez eszembe, hogy igen, van az öndiagnosztizálás, de hogy ez mennyire fakad, vagy mennyire lehet az eredője az, hogy a környezetünk milyen tükröt tart felénk, mert hogy nagyon itt a közösségi médiára, meg ezekre a videókra helyeztük a hangsúlyt, de hogy azért az, hogy mi milyen visszajelzéseket viszünk el azokból, amiket kapunk a környezetünktől, ezek is elvihetnek szerintem tévutakra, nem? Tehát, hogyha egy picit torzabban látod a szűrődön meg a lencséden keresztül ezeket a visszajelzéseket, és csak azt hallod meg, amelyiket akarod, idézőjelbe téve nyilván itt azért a tudatosság, vagy éppen az, hogy tudatalatt működő belső folyamatok hova visznek, tehát hogy ez is lehet egy ilyen téves öndiagnózis, vagy ez is vezethet egy ilyen téves öndiagnózishoz, nem? És hogy ebből a szempontból sem mindegy az, hogy hogyan kommunikálunk, amikor például azt sejtjük akár magunkról, vagy másokról, hogy valami bajuk van.
El tudom képzelni, de amit én láttam, az inkább ennek a fonákja, ennek a helyzetnek, amikor valaki folyamatosan olyan visszajelzésekkel találkozik, hogy lusta vagy, hasznavehetetlen vagy, semmire se vagy jó, nem igaz, hogy nem vagy képes megcsinálni, miért nem bírsz rendet tartani magad körül, és hogy ilyenkor vár bennünk nagyon mélyen gyökeret az az érzés, hogy valami baj van velünk, valami inherens probléma van, ami miatt mi nem működünk jól, és aztán rájövünk, hogy ja, hogy végig figyelemzavar volt. Sokszor pont a fordítottja történik meg, hogy a visszajelzések nem öndiagnózisra sarkalnak, hanem önostorozásra, és utána ilyen megkönnyebbüléssel jön majd a diagnosztikus folyamat végén, hogy ez volt.
Igen, így talán pontosabb igazad van. Meg még az jutott eszembe, hogy amiről már előzetesen beszéltünk, hogy egy kicsit bele lehet kényelmesedni egy diagnózisba, függetlenül attól, hogy önmagunktól vagy egy szakembertől kapjuk, és hogy azt talán még fontos, hogy elhangozzék, hogy egy diagnózis sem olyan, hogyha megkapjuk, hogy jó, akkor mostantól így nincs vele dolog, vagy hogy azon így ne lehetne dolgozni, nem? Hogy attól, hogy van egy diagnózisunk, az nem mentesít annak a felelőssége alól, hogy nekünk azzal nap mint nap dolgunk van. Vagy rosszul gondolom?
Szerintem jól gondolod. Amivel picit árnyalnám, hogy a mai nap kulcsszavát használjam, az az, hogy viszont nagyon erősen hatással van a mi diagnózisunk az arra való kapacitásunkra, hogy mennyire tudjuk ezt a felelősséget vállalni. Tehát például, hogyha én azt mondom, hogy autizmus spektrumzavar, akkor természetesen van ott egy felelősségem, hogy erősebben monitorozzam a kapcsolataimat abból a szempontból, hogy hogyan érinti őket az autizmus spektrum zavar. Ugyanakkor éppen az autizmus spektrum zavarom teszi meglehetősen nehézzé azt, hogy mondjuk én például egy vitában erős indulattal reagáljak arra, hogyha valaki kritikát fogalmaz meg velem szemben. Tehát van ott nekem dolgom, hogy ezen próbáljak meg dolgozni, hogy ilyenkor ne az legyen az első reakcióm, hogy azt mondom, hogy de nem is, és akkor csapkodom az asztalt, és elrohanok onnan, hanem megtanuljak ezekben a helyzetekben benne maradni, viszont pont azért nehéz, mert érintett vagyok ebben a problémában. Tehát, hogy valahol van egy ilyen folyamatos háttérben lévő harc ebben, hogy igen, felelőssé tesz az állapotot, hogy vállald ezeket a helyzeteket, ugyanakkor nehézzé is teszi azt, hogy igazán vállald ezeket a helyzeteket, és tényleg tudjál bennük fejlődni. Hogy itt szerintem van egy ilyen fontos kitétel, amit így meg kell fogalmazni, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, de most már megint olyasmi kezdenék el fogalmazni, ami szerintem kifejezetten egy ilyen társadalompolitikai, szociológiai kérdés, hogy a nem neurotipikus emberekkel kapcsolatban egy kicsit több edukáció jöjjön azok számára is, akik amúgy neurotipikusak. Mert hogy ebben a pillanatban szerintem a legtöbb ember, aki mondjuk nem öndiagnosztizál, hanem úgy van vele, hogy jó, én eddig nem tapasztaltam semmilyen tünetet, ha arra gondolok, hogy autizmus spektrumzavar, kényszeres zavar, ADHD, akármi, akkor az egy ilyen elszigetelt tömbként van a fejemben, és nem úgy, mint az az ember, aki mondjuk adott esetben mellettem ül az Open Office-ban. Vagy akivel találkozhatok a boltban,
igen,
vagy valahol.
Igen, nagyon pontos, amit mondasz, hogy benne van a rendszerünkben a diagnózis, de az ember, aki együtt él a diagnózissal, az nincs.
Pontosan, pontosan.
Azt valahogy eltávolítjuk magunktól.
Pontosan. És hogy nagyon ritkán van a kapcsolatainkban az a mélységű ismeret ezzel kapcsolatban, hogy én tudom, hogy ez az ember ezzel a diagnózissal, érintettséggel, stb. Él, és én tudom, hogy milyen vele mélységeiben interakcióba lépni. Szerintem nagyon kevés embernek van erről a tudása, hogy hogyan is működik együtt kapcsolatban. Sejtéseink vannak. Hogy szerintem, hogyha olvasunk, vagy hallunk, vagy nézzük ezeket a videókat, szinte mindenkinek eszébe jut valaki, hogy ah, úristen, tök ilyen, anyám tök ilyen, tesóm tök ilyen, párom tök ilyen, tényleg ilyen, és akkor keresgéljük is a jeleket, hogy fú, ez is mindig szanaszét hagyja az okniát, meg a cipőjét, meg fix, hogy ADHD, meg minden, de hogy mégis ez is inkább egy ilyen ön és más diagnosztizálás kategória, sem mint az, hogy az adott diagnózist képviseli valaki egy személyként a fejünkben. De szóljatok, hogyha most már nagyon lilaköd, amit mondok, mert olyan, hogy tényleg nem egyszerű kérdések ezek, de hogy így a gyökér, amire próbáltam rávilágítani egy ilyen gyökérokként, az az, hogy borzasztóan kevés tudásunk van ezzel kapcsolatban, és hogy nagyon kevés az, ahol integráltan találkozunk ezekkel a diagnózisokkal ember formájában.
Meg azzal a tudással, ami tényleg egy komplex képet mutat, mert hogy tényleg, ahogy azért te is jelezted, és akkor én most nem ilyen a saját vállunkat akarom veregetni, narratívát szeretnék kibontani, de hogy tényleg nagyon sok az olyan felszínes tartalom, ami főleg ebben a mai világban, amikor tényleg az van, hogy 3 perces videókat az emberek már nem néznek végig, mert hosszú. Olyan összetett és komplex jelenségeket elmagyarázni, mint amilyen például egy személyiségzavar, az gyakorlatilag lehetetlen. És hogy mi cikről cikre teszünk kísérletet arra, hogy ezt megtegyük, és jó hosszúak is ezek a cikkek sokszor, és jó sokszor meg is kapjuk, hogy ilyen hosszú cikkeket nem olvasnak el az emberek, de szerencsére igen, tehát hogy azért nem olyan nagyon sokan, mint mondjuk egy mainstream felület gifekkel teletűztelt clickbait írását, tehát hogy valóban azért nem ennyire nagy az olvasottság, de hogy van igenis igény arra, hogy a maga komplexitásában megértsenek emberek ilyen jelenségeket, de hogy ez tényleg nem egy egyszerű dolog, és nem mindig van rá igény. Ami miatt ezt a barokkos kitérőt tettem, az az, hogy azért is ilyen leegyszerűsítő. Tehát, hogy ebben az öndiagnosztizálásban azért van egyfajta ilyen nagyon leegyszerűsítő gondolkodás, vagy megjelenhet egy ilyen, hogy nem abban akarok gondolkodni, hogy jó, ennek az is az lehet az oka, hogy ezt is ezt tudom tenni annak érdekében, hogy, hanem, hogy ja, jó, akkor ez az ötes timmel, akkor ez van.
Igen.
És hogy ez nem biztos viszont, hogy a megértést, meg ezeknek a rétegeknek a szétszálazását. Ez most lehet, hogy egy kis képzavarról, de mindegy. Szóval, hogy ezeknek, ezeknek a rétegeknek a felfejtését vagy lefejtését támogassa. Pont. Kiraktam a pontot, nem tudom. Hány perces mondat volt, elnézést kérek
tőletek. Nem volt olyan hosszú egyébként, meg hogy szerintem tök jó dolgokat fogalmaztál meg. Én is akkor egy ilyen barokkos kitérővel mondom, hogy nekem nagyon érdekes az, hogy a saját magunkkal kapcsolatos önismereti érdeklődésünknek a segíts már az attention span-t keresem, a figyelmi fókusza is egyre rövidül. Tehát, hogy még a legközelebbről érintő fontos kérdésekre is egyre inkább egy 25 másodperces videóból akarom a megerősítést, és nem egy könyvből vagy több könyvből. Mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy biztos emlékeztek, rengeteg amerikai filmben van ilyen jelenet, legalább egy nektek is eszetekbe jut, amikor a főhős beleássa magát valamibe, és akkor látod abban a klasszikus jelenetben, hogy ül az ágyban, és könyvekkel van körülbástyázva, és akkor látod a címeket, hogy ez és ez és ez a problémáról, és akkor elolvassa egyszerre mind a 3-4-5 könyvet, mert ő valamit meg akar érteni, ami az ő életében fontos. Nálunk viszont már ugye egyre inkább afelé megyünk, hogy most már azt szeretném, hogy engem egy ötlapos Insta poszt erősítsen meg abban, hogy amit magamról vagy másokról gondolok, az helyes. Ne árnyalja azt a képet, amit én kialakítottam, ne egészítse ki, nem kell a púder, csak mondjad meg, hogy az tuti, hogy narcisztikus. És nekem van igazam, hogy ő igenis borderline is. És hogy amikor magunkkal kapcsolatban, vagy a számunkra fontos emberekkel kapcsolatban jön ugyanez a gyorsaság iránti igény, akkor az nekem mindig egy picit ilyen megrázó élmény, hogy ezt nem lehet lerövidíteni. Ahhoz, hogy a saját működésedet, vagy valakinek a működését, aki fontos számodra, megértsd, empatizálj vele, tudjátok, tanuljátok együtt kezelni, az mindig egy hosszú folyamat lesz. Nem a lapozós instaposzt volt. Most senkiben nem akarok belerúgni, nekünk is van lapozós instaposztunk, tehát az is jó.
De mindig ott van mögötte egy cikk.
Igen.
Tehát, hogy ami megsegít abban, hogy még több részletet megismerj.
Igen, tehát hogy annak is megvan a funkciója, csak szerintem nem szabad meghúzni ott a határt, hogy én egy ilyen videó alapján felállítom a saját vagy a társamnak a diagnózisát, és akkor onnantól kezdve abban az értelemben haladok tovább, hanem hogy ennél többre van szükség. És azért nem puffogtatom egyébként a menj el terápiába szólamot most ilyen nagyon nagy garral, mert hogy tudom, hogy ez nem könnyű. De tudom, hogy nagyon sokan élnek úgy, hogy adott esetben egy diagnosztikai folyamat az nem rögtön elérhető, mert nincs hely a területi pszichiátriai gondozóba, nem tudod magadnak anyagilag megengedni a magánellátást, tehát hogy adott esetben hosszú idő telhet el, amíg te el tudsz jutni odáig, hogy az öndiagnózisodat elvidd egy terápiába. De hogy nagyon fontos szerintem, hogy legyen az a cél, hogy megtaláld azokat az eszközöket, amik közelebb visznek ehhez. És ezzel azt értem, hogy ha már beszéltünk itt egy kicsit a pszichofóriumnak a működéséről, hogy rengetegszer találkoztunk mi is ugye kommentben azzal a felvetéssel, hogy mind szép és jó, hogy minden cikk végén ott van, hogy menjél terápiába, de mi van, hogyha nem sikerül, meg nem tudjuk, meg minden. Hogy részint erre reagálva van nekünk a Pszichofórium Pozitív Facebook csoportunk, ahova én, mint valami jó katona, minden egyes ingyenes vagy kedvezményes lehetőséget, ami csak elérhető ezen a világon, beszoktam posztolni. És higgyétek el, van. Tehát, hogy ne álljunk meg ott, hogy jaj, ez túl drága, meg hogy ez úri huncutság, meg mit tudom én. Rengeteg szakember dolgozik kedvezményes árakon, nagyon sokan vállalnak eseteket pro bono, csak el kell indulni abba az irányba, hogy ezeket a lehetőségeket feltérképezd. Ha nem egyedül, akkor keresni valakit, aki segít, belépni ide a csoportba, stb. Szóval értitek, hogy mire gondolok. Most nem megnyomasztani akartalak benneteket, hogy igenis menjél utána, már hogy az a lényeg az egésznek, de hogy azért legyen ott benned az, hogyha gyanítod azt, hogy van valami probléma, amire szeretnél választ találni, akkor annak az a végútja, hogy egy szakemberrel kapcsolatba kerülsz, és elkezditek közösen ezt a folyamatot, és nem azt, hogy megnézel még több TikTok videót, meg megnézel még több Insta tartalmat, és így tovább, amiből ugye nagyon könnyen az sülhet ki, hogy teljes tévútakon indulsz el. És ez már szerintem így a vastagon kontra része, amit még majd fogok árnyalni egy próval, így az utolsó szó jogán, mert most már szerintem a végéhez közeledünk az adásnak, hogy ugye a kontra rész az az, hogy amikor a közösségi oldalakon keresztül találkozunk az ilyen diagnosztikus videókkal, vagy a diagnosztizálásra buzdító videókkal, akkor ott nagyon nehéz azt számításba venni, hogy aki azt mondja, az akárki is lehet. Tehát lehet, hogy egy érintett, lehet, hogy nem érintett, lehet, hogy ő maga is öndiagnosztizáló, de lehet akár olyas valaki is, akinek az ég egyadta világon semmilyen releváns végzettsége nincsen, de el akar neked valamit adni. És hogyha ő egy idő után azt fogja mondani, hogy nekem nagy tudásom van erről a jelenségről, én 20 éve ezzel foglalkozom, mit tudom én, tetszőleges évszámot lehet mondani, az ezzel foglalkozom az ugye nem azt jelenti, hogy képeztem magam ebbe az irányba, és releváns szakmai tapasztalatot szereztem, de ő ezzel foglalkozik, és én azt mondom, hogy a kisvirágú fehér füzikének teli holdkor készített forrázatától úgy el fogod tüntetni az összes tünetedet, mint annak a rendje, és te megcsinálod. A legjobb eset ugye, hogy tényleg eltűnik. Még mindig jó eset, hogy mondjuk segít, de mindig ott van a legrosszabb eset, hogy valami olyasmit kezdesz el csinálni, vagy valami olyan módszert beszélnek rád, vagy egy olyan működésmód felé terelnek téged, ami árt a te problémádnak, és rosszabb lesz tőle az életminőséged. Az emberek szerintem nagyon nehezen hallják azt meg, hogy soha ilyen mértékű hamis információ és kamuszakértő nem terjedt még el. Mert mindenki csak így legyint erre, hogy jó, tudom, izé össze-vissza beszélnek, a TikTokon is nem szabad bízni senkibe. De gondolj bele, hogy itt a saját lelked egészségéről van szó, a tested lelked egészségéről. Tényleg olyan emberben akarsz bízni, aki életében nem tanult ezt, nem foglalkozott ezzel, nincs tudása, nincs tapasztalata, és nem érdekli, hogy mi történik veled. Ami talán a legrosszabb az egészben. Hogy azért, hogy ő azt a kis minimális hasznot, vagy még azt a pár nézettséget behajtsa, ő konkrétan leszarja, hogy veled ezért mi történik. Itt van szerintem egy nagyon fontos határ, amit az öndiagnózissal kapcsolatban meg kell húznunk, hogy nem mindegy, hogy kitől fogadom el ezt a tartalmat, hogy mi alapján kezdem el. És amit mondtam, ez a közösségi oldalakon megjelenő öndiagnosztizálásnak a lényege, hogy árnyalnám még egy utolsó próval, hogy van egy nagyon, szerintem egy nagyon szép közösségszervező ereje annak, amikor a diagnózisokkal egymásra találunk. Nem is feltétlenül kell hozzá a diagnózis, de mondtad ugye az introvertált cikkeinket például. Ott szerintem nagyon szép kommentek születtek, ugye a válasz és viszont válasz, hogy azt hittem, hogy csak én vagyok ufó, hogy nem tudom, utálok telefonálni, és akkor kiderült, hogy valójában nem csak introvertált vagyok. Én is, jaj, izé. Hogy akkor nagyon szépen tudunk kapcsolódni. Ez adott esetben teljesen függetlenül attól, hogy valóban bírod-e azt a diagnózist, vagy nem, de adhat egy nagyon fontos társas támaszt.
Igen. A sorsközösség, igen. A sorstársiasság.
A hasonló megélések, a hasonló tapasztalatok, igen, amik mentén tudtok kapcsolódni. De itt is érdemes, és mindig kontrával, mindig valami negatívat találok, az az igazság, hogy azért itt is érdemes megemlíteni, hogy azért elég erősen tudnak polarizálódni ezek a közösségek is, mert hát ezek is közösségi oldalak, aminek ugye ez bele van kódolva a működésében, hogy itt is azért tudjuk csépelni egymást, hogy ki a jobb autista, te vagy én.
Igen, én is látok ilyen, nem sokat, meg én már így egyre messzebbről figyelem ezeket a hozzászólásokat, de igen, ilyenkor az öndiagnosztizálásnak talán még van egy olyan mellékhatása is, hogy szakértővé is válik rögtön az ember. Ehhez társul rögtön egy ilyen feljogosítottság arra, hogy akkor, ha magamról én ezt már így tudom, és beleástam magam, és elolvastam ezt a sok könyvet, akkor én nagy biztonsággal kijelenthetem másokról is, hogy ez biztos, hogy narcisztikus, meg ez biztos, hogy borderline, de hogy közben meg ez nem így van.
Igen.
Igen. Ezektől a megnyilvánulásoktól is meg tud védeni az, hogyha ha tényleg egy olyan szakemberrel beszélgetünk erről, aki valóban feljogosított arra, hogy szükség esetén diagnózist adjon.
Igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy már csak az a búcsú üzenetem van, hogy legyél magadnak annyira fontos, hogy legyél kíváncsi magadra. Igazán.
Hát nem is nagyon van ehhez mit hozzáfűzni. Azon kívül, hogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ezúttal is meghallgattatok minket. A Pszichoforjú lélekerősítőt, Herendi Katát és Szabó Eszter Juditot hallottátok. Sziasztok!
Sziasztok!